Az országgyűlési választás előtt még inkább fontos, hogy önök pártállástól független hírműsorokból értesüljenek a legfrissebb történésekről. Nálunk pedig mindehez nem csak a hitelesség, hanem a gyorsaság is garantált. Így aztán nézzék nálunk az április 12-i voksolást. Munkánkat pedig kérjük támogassák adójuk 1%-ával, amelyet ajánljanak fel az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak.
Készült az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítvány megbízásából.
Köszöntöm Önöket! Egyelőre nem jön olaj a barátság kőolajvezetéken, legalábbis most délelőtt, amikor rögzítjük ezt az adást. Nagyon komoly vita van Magyarország és Ukrajna között. Erről is fogunk beszélni, de természetesen a közel-keleti helyzettel kezdünk. Lássuk, hogy kikkel. Konok Péter történész.
Jó estét kívánok!
Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
Jó estét kívánok!
Ceglédi Zoltán, politikai elemző.
Jó estét!
És Hont András újságíró, aki visszatért hozzánk. Ha a közel-keleti helyzetet vesszük, akkor nem tudom, hogy nektek van-e olyan ismerősötök, aki kint ragadt, vagy nem tudott elutazni valahova. Nekünk van tudósítónk is, ugye Novák András, aki azonnal fogta magát, és visszafordult. És nagyon sok fórumon hallom azt, hogy nem tudtam hazautazni, nem tudok elutazni, nagyon sokakat érint, sokan félnek, senki nem menjen sehova az érintett helyekre, mondja egyébként Magyarország, a külügy. A legfrissebbekkel nem tudunk indulni, mert hogy ez egy esti adás, és délelőtt rögzítjük. Az egész úgy kezdődött, hogy arra ébredtünk szombaton, hogy megelőző csapást mért Izrael. Mit gondoltok az egész helyzetről most?
Én konkrétan azt gondolom, hogy a megelőző csapás az mindig az agresszor narratívája, aztán majd nyilván elmondom részletesebben is, hogy mit gondolok, de valami elképesztő cinizmus megelőző csapásról beszélni.
Ebben kétségtelenül igazad van, Péter, mármint, hogy a megelőző csapás az indokolhat bármit, és általában azt szokta indokolni ezzel a lépéseit, aki jó régóta tervez valamiféle agressziót. Ettől függetlenül az iráni rezsimről beszélünk. Tehát, hogy értem én, hogy az egy meglehetősen képlékeny helyzet, amikor Amerikára, mert ugye itt elsősorban Amerikáról van szó, még akkor is, hogyha Izrael indította a rakétázást. Szóval Amerikára bízzuk azt, hogy eldöntse, hogy melyik a zsarnok és melyik nem, és aki szerinte zsarnok, azt leveszi. De hogyha nem így van, akkor meg hogyan? Tehát, hogy abban az esetben Khamenei és a meglehetősen büdös rezsimje az meggyilkolhassa a saját polgárait? Ez egy kérdés?
Ez egy kérdés. Ez egy olyan kérdés, ami újra és újra és újra felmerül minden háborúban. De minden háború kázus belé, én még nem nagyon láttam olyan háborút a történelem folyamán, ahol valaki kijelentette, hogy mi háborúzni akarunk, mert el akarjuk venni ezt meg ezt. Volt azért ilyen is. De alapvetően mégis arról szól a történet, hogy mi békét akarunk, mi megelőző csapást akarunk, bennünket fenyegetnek, ezért mi ütünk először. És nem a rezsimről beszél. Könycsepet nem hullatok Khamenei rezsimjére.
Ezt egy ideje nem
tapasztalatot. Könycsepet nem hullatok Khamenei-re, sőt, úgy gondolom, hogy nagyon helyes, hogy kiiktatták ezt a csávót. Nagyon helyes, hogy kiiktatnának minden ilyen csávót, csak hát az a gond, hogyha minden ilyen csávót kiiktatnak, akkor valahogy elfogynak a világ politikusai.
Képlékeny ez a helyzet, amikor Amerikára bízzuk azt, hogy kitiktasson.
De kire lehet bízni? Kire lehetne bízni? Ki az, akire jó szívvel rá lehetne bízni?
Kérdés. Egyébként annyiban pontosítanálok, hogy a 19. századig alapvetően így szóltak a háborúk.
A területszerző háborúk, de ott is megvolt az az indok, ott is megvolt az a casus belli, hogy de nekünk arra valami oknál fogva szükségünk van a biztonságunk érdekében. Azért az ritka volt.
Második Andrásnak mi szüksége volt Halicsra?
Az meg nem a 19. század, de nem arról beszélek, hogy nem volt ilyen háború. Alapvetően azért, és főleg amióta valamiféle civilizációról beszélünk, mármint ilyen háborús civilizációról, mint teljesen abszurd, és 45, főleg amióta úgymond nemzetközi jogról beszélünk, ami egyébként egy abszolút illúzió, de mégis valamiféle kereteket biztosít, azóta egyáltalán nem illik ilyet mondani. Mindenki a békéért harcol, mindenki békét akar. Csak hát az a gond, hogy nem mindegy, hogy az ember azt nézi, hogy hogy bombázzák le körülötte a világát, vagy ugyanezt egy célzórácson keresztül nézi, vagy egy távoli irányító központból monitoron keresztül. És azért tényleg úgy gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ez így helyes, helyes ott iráni civileket, embereket legyilkolni, lebombázni, lerakétázni, az egyrészt nem jobb, ha menejnő, másrészt meg dobja ki azt a Radnóti kötetet, vagy tegye ki a kuka tetejére, hogy más elvigye, mert akkor ne olvassa, nem tudhatom ott, mert erről szól. Erről szól, hogy aki gépen száll fölébe, az mit lát ebből az egészből. Hogy a háborúk nem igazolható. A háborúk morálisan, és nagyon tudom, hogy ez egy naív álláspontnak van tekintve. És azt mondják sokan, hogy nem ebből kell kiindulni, hanem mindig a realitásokból. Hát mi a realitás? Hatalom, olaj, pénz. Nagyjából ezek a realitások. Ha nem ebből indulunk ki, akkor semmilyen háború nem igazolható, a megelőző csapás meg aztán végképp nem. Arról nem beszélve, hogy ez a bagás már azért párszor elsütötte a megelőző csapást. Saddam Hussein tömegpusztító fegyveren
sem találtuk meg. Csak a
ettől függetlenül Saddam Husseinnek tök jó, hogy megbukott.
No, a politikai elemzőink mit gondolnak? Na.
Én attól tartok, hogy háború mindig volt, mindig van, és mindig lesz. Nem nagyon tudok hinni a háborúmentes világban. Jó lenne, hogyha el tudnánk jutni oda, de amíg vannak emberek, vannak államok, amelyek el akarnak érni valamit, vagy tartanak a másiktól, addig tartok tőle, hogy lesz háború. A helyzet annyiban változik persze, hogy amióta kialakult a közvélemény, amióta a választójog kezd a történelemben kiteljesedni, itt a 19. századra gondolok, azóta a hatalmon levőknek minden egyes országban, ahol választások vannak, jobban meg kell indokolniuk a háború indokát. Tehát most az Irán elleni háború kapcsán is Donald Trump azért csak kiállt 6 percre, aztán később újabb indoklást adott a népnek, hogy miért kell háború. Amerikában ráadásul olyan rendszer van, hogy már most pedzegetik egyes képviselők, hogy azért illett volna megkérdezni a törvényhozást előzetesen, mielőtt Donald Trump kiadta volna a parancsot a háború megindításra, mert hogy a háború megindítása hadüzenetre mondják ezek a kongresszusi képviselők, a kongresszus jogosult, és nem az elnök önhatalmulag, de ez is jelzi, hogy ma már a háborút nem lehet csak úgy egyszerűen elindítani, mint mondjuk a középkorban, fogta magát a király, a fejedelem, megtámadta egy szomszédját, akivel vélt vagy valós baja volt, hanem így vagy úgy, de az emberek felé meg kell indokolni, hogy miért is van ez az egész, és ez történt szerintem Irán esetében is. Na most Iránnál pedig én gazdasági érdekeket is látok, tehát egyrészt Amerikának szükség van mint minden eladósodott országnak a kötvényei megújítására, és szüksége van új üzleti lehetőségekre. Tehát akár a Hormuzi szoros fokozottabb ellenőrzésére, akár az iráni energiatermelésre ellenőrzésére, ahogy látjuk Venezuelánál is. Tehát én azért az iráni atomprogramon kívül még gyanítok, arra gyanakszom, hogy itt amerikai gazdasági érdekek is táplálják ezt a háborút.
Nem a demokrácia megsegítése?
Hát a demokrácia megsegítését.
Ami majdnem sikerült egyébként Irakban is.
A demokrácia, az iráni rezsimváltás esetében látnunk kell azt, hogy ki jön majd Hamenei után, melyek azok az ellenzéki formációk, pártok, amelyek át tudnák venni a mostani teokratikus ajatollak
helyét. Szerint ilyen egyébként így nincs?
Hát nem nagyon látni, illetve hát nyilván vannak, erről az egyik műsorunkban volt szó, hogy vannak iráni kommunisták, meg van emigráció ellenzéki aktivisták, de azt a nagy politikai szervezet politikai erőt, amelyik a mostani rezsim után oda tudna állni, én ezt egyelőre nem nagyon látom, legalábbis élesen nem látom.
Cegó.
A ide nem élő idézettel jövök, gyorsan kikerestem. Adrian Moll. Egész délután a világatlaszt böngésztem, de sehol nem találtam a Falkland szigeteket, anya bukkant rájuk, egy sütemény morzsa alatt dekkolta. Pár évtizedes a távolságunk ehhez, de mégis ha belegondoltak, az a nagyon érdekes kontraszt, amit te felvetettél annak kapcsán, hogy mindenkinek van valahol ismerőse, aki tudósítóvá lép elő. Az, hogy mi a távolságunk az aktuális háborúktól, azt szerintem érdemben megváltozott a modern média. Azt nem mondom, hogy annak köszönhetően, annak következményeként, vagy folyamányaként. És ilyenkor engem az érdekel, hogy mi a tömegek szándéka kezelni, vagy megoldani egy típusú problémát. És én azt látom, hogy az előbbiben vagyunk benne. Nagyon egyetértek az Attilával. Bocsánat, csak hadd mondjam ezt végig. Amit az Anikó, kicsit kiadlak előtte, megkérdezte, mivel kezdünk, és te mondtad, hogy nyilván a háborúval. És olyan érdekes volt hallgatnom, hogy ez a mondat, hogy nyilván a háborúval, ez évről évre mást jelent. De mindig van egy háború, amivel el tudjuk kezdeni a műsort. És hogy Én hajlok arra, hogy egy folyamatos kezelés zajlik, és nem megoldás, bármilyen háború indul, az egyfelől sajnálatos módon szükségszerű, mert mi emberek ilyenek vagyunk, másfelől pedig hazudik az, aki ezt egy megoldásnak tünteti föl, hogy most háború indul, kezelni fog valami számára fontos problémát, és akkor az utolsó, András állításához is kapcsolódva, nem ide egy viccet mesélni nem is fogok, csak meghivatkozom azt a rendőr viccet, amikor ugye a rendőrnek azért fázik a keze, mert hogy a zsebében már benne van a kesztyű, ezért nem tudja bedugni, hogy az Egyesült Államoktól valami hasonló bénaságot várnánk el, hogy miközben megvan minden eszköze arra, hogy ezt a problémát a saját szempontjai szerint kezelje, de legyen jó fej, és soha nem szokott az lenni.
De most különösen nem jó fej abból a szempontból, hogy az egész valahol kísértetiesen emlékeztet, persze a történeti párhuzamok mindig sántítanak a szuezi válságra, csak egy kicsit mások a leosztások. A szuezi válságnál Eisenhower választásokra készült, melyeket utóbb egyébként megnyert, és az volt a vacsörgye, hogy béke és prosperitás. Ezért a szuezi válságban bár az USA-t, sőt, hát a kezdetben egyébként teljesen egyértelmű volt az Egyiptommal szembeni a verziója, illetve hát a szuezi gát államosításával szembeni a verziója, meg azzal, hogy Egyiptom a saját lábára álljon, de végül mégis csak az izraeli, francia, brit invázió vagy foglalás ellen lépett fel, már csak azért is, mert szerette volna, hogyha az arab világban az arab országok azok nem sodródnak a Szovjetunió úszájába, mint egy az amerikai támadásból kifolyólag. Most ugye mások a konstellációk, most úgy tűnik, mintha ezzel ki lehetne vonni egyébként az olajországokat, vagy az arab országok egy részét az orosz befolyásáról. Irán maga módján egy meglehetősen erős orosz kapcsolatokkal rendelkezik.
Meg erős kínai kapcsolatok.
Az olajországok most már azért jó ideje az elsősorban az Egyesült Államok szövetségesei, tehát ilyen nüanszok döntik el, hogy például az USA ebben az egészben, amit egyébként Izrael kezdeményez, de az USA teljes erővel mögé áll.
Még meg sem száradt a tinta a béketanácsos alapító.
Ezek, és pont erre jó a Trump korszak, mert pont erre jó a Trump, pont erre alkalmas figura, hogy már egyáltalán ne vegyük ezeket a dolgokat komolyan. Tehát fel sem merüljön ez, hogy ugyan már hát aláírtak valamit, ugyan már hát mondtak valamit múlt héten. Ez a totális posztmodern káosz.
Válaszolnék az elvi felvetésedre.
Már melyikre?
Az, hogy akkor ki dönti el, vagy mi a megfelelő megoldás arra, hogy valaki gyilkolászik maga körül. De előtte még erre az Adrian Moore-ról, szóval, hogy itt az ugye azért mulatságos, mert hogy ez egy angol kamaszregény, és ugye ott tényleg britekhez tartozott a Falkland-szigetek. Tehát úgy volt a hírek középpontjában itt erre utal vissza, hogy egyébként hozzájuk tartozik a nemzeti büszkeséget, éleszti az, hogy Argentinától, amelyik ugye el akarja foglalni szintén egy katonai hunta, azt vegyük vissza, miközben ő egyébként nem tudja, hogy Falkland-szigetek hol tartozik. De Irán más. És Iránnak szerintem nem ez a különlegessége, ennek a helyzetnek nem ez a kényessége, hogy ez egy távoli ország, amit most éppen ott aktuálisan bombáznak, és egy kicsikét az elvi felvetésre is válasz, meg erre az egész morális indoklásra egy háborúnak. Szerintem az, hogy morálisan indokolni kell egy háborút otthon az úgynevezett demokratikus közvéleménynek, szerintem ez nem egy jó dolog. Ugyanis, pontosan nem szerintem, Bibó szerint sem jó dolog, ez ugyanis az indulatokat viszi be a háborúba. Mindenképpen azt gondolja az egyik fél, hogy erkölcsileg igaza van, tehát a másik elpusztítható fél. Abban az esetben, hogyha ezt megpróbáljuk racionálisan kezelni, hogy miért is indítok háborút, ennek mi az oka, nem teszek hozzá indulatokat, akkor egy helyzetet akarok kezelni. A probléma ugyanis az, amit te írtál, Péter, nem tudom, pár napja, hogy a világ 9 atomhatalmából most 4 nyíltan háborút visel.
Még nem egymással.
Még nem. A magyar sajtóban
a pakisztáni, afganisztán külön meccs az kevés figyelmet kapott, de hát azért az is ott van. Most Irán lenne a tizedik bejelentkező, és ahogy Irán a saját polgáraival bánik, egyáltalán nem lehetünk afelől megnyugodva, hogy nem úgy bánna el a környező országokkal, illetve távolabbi célpontokkal, hogy a saját polgára.
Ez például mondjuk Pakisztán vagy Izrael esetében nem merül fel benne?
Jó, ne, Péter, ne. Én értem, hogy a neobalos célában oda kell rakni a Trumpot is, meg Izraelt is, effektíve tömeggyilkosok mellé, de azért ne szórakozzunk. Izrael alkotmányában nincsen az rögzítve, hogy a muszlim államokat el kell pusztítani.
Ez azért, Irán alkotmányában sincs rögzítve.
A perzsa államnak kifejezetten célja Izrael megsemmisítés.
Az alkotmányban ez nincsen benne. Én nem védem a perzsa teokráciát. A perzsa teokrácia egy iszlamofasiszta
állam. Az van, és ez a nem morális kérdés, hanem biztonsági kérdés. Az, hogy Iránnak ne legyen atomja, az egyszerűen a világ biztonsága szempontjából.
Jó, csak erre sokan azt mondják, hogy elindult már tavaly egy tárgyalás ezzel kapcsolatban, miért nem lehet ezt békésen megoldani. Aztán szó volt arról, hogy januárban még beszélgettünk szerintem ebben a műsorban is, hogy elindulnak a tüntetések, és akkor már Trump fenyegetőzött, igazából csak az indokot várta.
Anikó, a helyzet rosszabb, mert a iráni atomprogrammal kapcsolatos tárgyalások, megállapodások, az 10-15 éve tartanak, hol sikerrel, hol részsikerrel, hol meg kudarccal. Ugye Trump kilépett az előző iráni atomprogram megállapodásból például.
Szerintem ugyanúgy idéznék.
Számomra ez nem kérdés, hogy Irán, mint hogy Amerika nyilvánvalóan elterelt akkor, amikor tárgyalt Iránnal. Ez meglehetősen gyakori a történelemben. Irán meg folyamatosan hazudott ezzel a kapcsolatban, de a másik oldalról pedig nem csupán az van, hogy magáról az atomprogramról hazudott, hanem ami neki a térségben a célja, azt meg folyamatosan csinálta közben. A Hezbollahot folyamatosan fegyverrel és pénzzel látta el, hogy egyébként emberek százainak, ezreinek életét ebben követelő terrorcselekményeket hajtsunk.
De ez is benne van, az iráni atomprogram is.
Az iráni atomprogram benne van, de a Hezbollah nincs benne, az a Libanon bombázásában van benne, meg abban, hogy...
Meg Gázában van benne.
Meg Gázában, meg hogy Izrael hogyan indokolja az ő gyilkosságait. Ez persze abban benne van, és a Hezbollah is igaz, az is egy terrorszervezet. Csak ne csináljunk már úgy, mint hogyha kizárólag művelt fehér emberek birtokolhatnának, ott senki ne birtokoljon atombombát, erre kire.
Péter, amíg az édes kis pacifizmusoddal kirohasz, hogy senki sem birtokoljon atombombát, ehhez képest 9 állam birtokol.
Ehhez képest 9 államnak van, és ehhez képest ne legyen tűnnek.
Még egy szempontot, légy szíves, mert azon túl, hogy most a közel-keleti helyzetről beszélünk, a szomszédunkban is zajlik ugye egy háború, és van egy, hát próbálok finoman fogalmazni, egy nagyon picit felbosszantott vagy érdekes ez az idézet, amit hozok, hiszen a helyzetről, a közel-keleti helyzetről egyeztetett ugye Kína és Oroszország is, a két külügyminiszter, akik jól megbeszélték, hogy mi történik a közel-keleten, és akkor ebből idéznék egyet, hogy ugye elhatárolódnak és azonnal be kell fejezni, az egyoldalú fellépésekkel szembeni közös ellenállásba fognak ők majd belépni, és az ENSZ biztonsági tanácsának engedélye nélkül szuverén országok ellen indított támadások alássák a második világháború után létrehozott béke alapjait. Gondolja ezt közösen, bólogatva Kína és Oroszország. És itt bejön nyilván az is, hogy mi történik a szomszédunkban, de bejön az is, hogy ez a mostani közel-keleti helyzet például Kínának milyen lehetőségeket hozhat, vagy mit adhat neki, és egyáltalán majd tovább mehetünk arra is, hogy ha eszkalálódik a helyzet, akkor az mit jelent?
Egyébként ez a háború arra is irányul szerintem, hogy Kínát és Oroszország visszaszorítsa, vagy kiebb szorítsa a térségből. Tehát nem véletlenül szóltam közben az előbb, Irán komoly kapcsolatokat épített ki Oroszországgal és Kínával, az irániak be is szálltak a ukrán háborúba maguk drónjaival, de egyébként is volt együttműködés, és Irán meggyengítése számomra arról is szól, hogy egy kicsit Oroszországot és Kínát is meggyengítse Amerika a közel-keleti térség.
Ez így van, ezeket gondoljuk az végig, egyetlen mondat.
Oké, igen, csak szeretném, mert hogy a...
Itt van.
Csak azt a kérdést vetném föl egyébként, hogy mi lett volna, hogyha Putyin egy kicsit ügyesebb, egy kicsit hatékonyabb.
Ja, igen.
Hogyha az eredeti tervekből kiindulva, ő mondjuk...
Két hét alatt.
De nem, hogy ki, még csak annyi sem. Tehát Kijevbe megérkezik, elrabolja Zelenszkijt, fölrak rá egy napszemüveget, meg egy izét, ilyen cuccot, hogy ne tudja, hogy merre van, aztán elviszi saját magukhoz, és közli, hogy lesz helyette ott valaki, valami másik báb. Hogy azt gondoljuk-e, hogy ez egy elfogadhatatlan dolog Ukrajnában és egyes dél-amerikai államokban is, vagy a cselekvő személye az, ami ezt meghatározza, és hogy egyáltalán ezeket a morális vonalakat ezeket meg lehet-e húzni egyenesen. Mert akkor mennyiben gondolunk más az Egyesült Államokat?
Ezt akartam egyébként mondani, hogy ez nagyon vicces, hogy Putyin meghirdette 4 évvel ezelőtt a Kijev nácitlanítását, 4 évvel ezelőtt, még csak március eleje van, tehát február végéig Trump viszont már 2026-ban 2 diktátort is leszedett. Tehát
hát csak ez, amiről tanulni. A metódusa a kérdés itt szerintem, hogy mert ugye ez erről szól.
Tehetség kérdése is. Szerintem a sárga fejűben van tehetség. Nem, ez a KGB ügynökben meg nincsen annyi.
Tehát, hogy ki a diktátor, azt ő dönti el. Ki a diktátor adott eszembe, ki a fasiszta, azt mondjuk Putyin dönti el ebben a
történetben. Hát meg, hogy ezt hogyan kell leszedni pontosan.
És ez a propagandák ütköznek propagandákkal, hogy ki a diktátor. Nézem a képeket, hogy Irán népe az utcákon táncolva ünnepli a bombázásokat, és ezek nem valódiak. Tehát biztos vannak sokan, akik ünnepelnek, biztos baromira örülnek, hogy a népesség jelentőség.
Nem, Khamenei halálának örültek állítólag.
Ne aggódjál, Péter, ne aggódjál, Péter.
Bombázás közben az emberek nem szoktak az utcán táncolni.
Ebben igazod van, Gázában, de igen. Ne aggódjál, Európa bombázás szerte közben. A palesztin zászlók mellett már kapargatják, gondolom, Európáról az iráni beszélek. Zászlókat is, és az egész nemzetközi baloldal élén az összes Pride-dal ott fog majd tüntetni, de a szegény megtámadt pici Iránnal
szemben. Hogyha megnézed azokat a képeket, vagy felvételeket, amin állítólag Irán utcáin táncolnak, akkor francia feliratok.
Én nem arról beszéltem. Az nyilvánvalóan nem táncolnak, miközben bombáznak, ez nyilván.
De olyan képek is vannak, hogy az ellenoldal is egyébként
akik
tüntet.
Akik meg hát egy békemenet, tehát minden, ilyen értelemben minden, amis, ha megnézzük csak az a 4 év tudósításait orosz és ukrán oldalról. Hát az egyik szerint az ukránoknak már Vlagyivosztokba kéne lennie, ahogy nézzük a napi tudósításokat, nagy előretörés, nagy haladás, a másik szerint meg az oroszoknak már valahol Portugáliában.
Szerintem meg a nemzetközi baloldalnak kéne Vlagyivosztokba lennie, csak ne jöjjenek onnan vissza.
András, sokat teszel azért, hogy ez a műsor ez megfelelően békés és udvarias mederben folyik. Fogalmam sincs, hogy mit fogunk reklámozni a két rész között, de ha lehet bíznom benne, akkor nyugtató.
Nézzük meg! Napok óta halljuk azt a vitát, ami a barátsági olajvezeték kapcsán kialakult Ukrajna és Magyarország között. Érdekelne a ti véleményetek is, ugye egyfelől voltak műholdfelvételek, amelyek megdönthetetlen bizonyítékai annak, hogy már pedig működik ez a vezeték, amire Zelenszkij azt mondta, hogy szuper ügyesek ezek a műholdfelvételek, de hát hogy látnak be a föld alá, honnan lehetne azt tudni, hogy ezek tényleg működnek. Most pedig már ott tartunk, hogy az Európai Bizottsághoz fordul Magyarország, ami szintén érdekes rész lehet, hogy most ugye jól jön az uniós szövetség, hogyha ilyen ügyben kell dönteni. Ti hogyan látjátok a helyzetet?
Én innen Budapestről az ATV stúdiójából nem tudom megítélni, hogy kinek van igaza. Működik-e az az olajvezeték, vagy nem működik?
Akkor ott játszunk el azzal, mi van, ha működik, és mi van, ha nem. Mert ha működik, akkor
hát, ha működik,
szerint a Zelenszkijnek brutális.
De igen, a tényeket nem ártana tisztázni, ehhez a helyszínen kéne lenni szakembereknek, de ugye azért nehéz, tehát az orosz, tehát az ukrán és a magyar fél még a tényekben sem ért egyet. De ez csak egy dolog, hogy nem értenek egyet, mert valójában nekem az az állításom, hogy a Fidesznek akár még jól is jöhet ez az olajcső vita, legalábbis addig, amíg van benzin Magyarországon, és amíg elfogadható áron az autósok meg tudják fizetni, mert eddig ugye kicsit erőltetnek érezte az ember a Fidesznek a háború béke, Ukrajna ellenességnek a csiholását, de most, hogy már közelebb jött a baj, hogy akár felemelkedhet a benzinára, hogy esetleg nem jön olaj, vagy nem jön olcsó olaj, no, ez annyiban segíthet a Fidesznek egy meg Orbán Viktornak, hogy hát bizonyítja, hogy látjátok, én megmondtam, hogy ukrán veszély van, én megmondtam, hogy lehet az energiával, tessék rám szavazni.
Ez a mi szempontunkból nem egy teljesen lényegtelen kérdés, hogy hogyan jön ez a magyar belpolitikához, de tényleg azt próbáljuk meg tisztázni, hogy mi lehet egyáltalán.
És úgy kezdted, hogy innen az ATV stúdiójában, itt az ATV stúdiójában volt tegnap a Hernádi, ahol azt mondta az egyenes beszédben, és nincsen okunk szerintem kételkedni a szavaiban, hogy olyan nincsen, mint ezek szovjet tervezésű művek, hogy egyszerre ér bombatalálat, vezérlőközpontot és csővezetéket magát, hogy ez teljes egészében kizárt.
De ő sincs a helyszínen.
Igen, csak azt mondta, hogy...
Egyszer, de ő már látott ilyet.
Igen, hogy menjen el valaki 100 halombattára, ott 1300 focipálya méreten, 54 üzem van, és direkt építették úgy, ugyanazok, akik egyébként a Barátság olajvezetéket és a Barátság kőolajvezetéknek a vezérlőit is építették, hogy ne legyen láncreakció, és ne pusztuljon el a teljes finomítás kapacitás, mármint 100 halombattán. Ugyanúgy meg ott meg ne tudjon elpusztulni a teljes kőolajszállítás. Hogy az, amit az ukránok mondanak, mondom még egyszer, egy hozzáértő mondja, és hogy szakértelmű...
Hernádi nem egy semleges fél, ő az egyik érintett.
Egy picit,
igen,
picit
csak ért hozzá.
Hozzunk ide szerintem.
Attól még nem semleges.
Egy érintett, egy szintén nem semleges, de egy másik irányban nem semleges szereplőt, magát Zelenszkijt. Aki ugye ezt nyilatkozta, még csak nem is az általad mondottak, hanem a szlovák kokhoz címezve. Nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem, mit megtenni az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka. Ez az állítás, ez érdemben szemben áll azzal, amit korábban mondtak, még a múlt héten, hogy kezüket, lábukat törik, hogy
de nem zárja ki egyik a másikat.
De.
Hát hogy azért működik, eléggé kizár.
Vagy nem működik, per... Nekünk, ukránoknak nem érdekünk az, hogy az oroszok pénzt kapják.
Az egyik üti a másikat, akkor Zolival egyetértett.
Múlt héten hazudott, amikor azt mondta, hogy ezt megjavították?
De miért ütné ez a kettő? Tehát Péter, azt hogy mondta, nem akarjuk, de csináljuk, mert rákényszerülünk nemzetközi szerződések, anyámkénye államközi szerződések vannak. Én csak mondom, hogy igazából ez nem üti egymást. De nem, és ez teljesen valid tulajdonképpen a Zelenszkij részéről szerintem az adott szituációban, hogy ezt egy diplomáciai nyomásgyakorlásnak használja, hogy mondjuk Irán, meg más országok használják a hormuzi szorost, tehát azért az olajellátás az finoman szólva a diplomácia egyik alapja, illetve hát nem az olaj, hanem általában véve az energiahordozók.
Ebben neked igazad lenne, Péter.
Ugyanakkor az Orbán is teljesen a maga módján egy valid érvet hoz fel arra, hogy ezt ellenünk, mármint az ellenünk, azt úgy értem, hogy a magyar állam, a jelenlegi magyar kormány ellen akarják bevetni.
De Zelenszkij nyilatkozata most erre utal, hogy valójában politikai nyomós gyakorlásról
vagyunk meglepve, hát természetesen
az vagyunk meglepve,
nem az olajvezetékben akar nyomást gyakorolni, hanem a politikában, meg a diplomáciában, ez
azon
logikus.
Vagyunk,
az is logikus, bocs,
hogy a trambulinról pisil bele a medencébe.
Nem, hát azért ezt soha nem egyszer, ez a dupla gondol.
Ez nem így működik, egész egyszerűen azzal, hogy ő ezt bemondta, azzal a saját tárgyalási pozícióját gyengítette. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, én az egyik nagyon tisztás barátommal állandóan azon szoktam vitatkozni, hogy ő elmondja, hogy mit olvasott a tiszás médiában arról, hogy hogyan szemlézték, aki mit mondott, fordította, én meg inkább megnézem az eredeti videót. Jelen esetben ukránul ugyan nem tudok, de mondjuk oroszul tanultam, tehát nem vagyok nagyon teljesen messze attól, hogy le tudjam következtetni, hogy egyáltalán az ember milyen lelkiállapotban van. Az erről nyilatkozó Zelenszkijen én egy kontrollvesztést láttam. Azt láttam, hogy ez az ember, ez most kiállt, és nem tudja nem belevágni a többiek pofájába, hogy semmilyen szándékunk nincsen, nem fogjuk ezt küldeni. Tehát amit megint csak nem lepődök meg, ez az ember 4 éve a világ legnagyobb nyomása alatt él vezetőként.
Várja, és, picikét.
És mennyi barátságos üzenetet kap tőle?
Csak hogy az egész az ott csúszik egy picikét félre, meg az érvelés is tök legitim lenne Ukrajna részéről, hogy elzárná az összes olajat, amelyben Magyarország teljesen szuverén, önálló, picike kis állam volna. Csak az a helyzet, hogy Ukrajnát egy jelentős részben az az Európai Unió pénzeli, amelynek Magyarország tagja. És jelen pillanatban az Európai Unió azt mondta Ukrajnának, ez a hivatalos álláspont, hogy Magyarország vehet olajat Oroszországtól, Magyarország része az Európai Uniónak, bármennyire gondolják most egyes európai politikusok Zelenszkijjel karöltve, hogy latorálom ezen belül, meg kivágandó test, meg és a többi, jelen pillanatban hivatalosan nem ez van. Zelenszkij az őt finanszírozó államszövetség től vágta le az olajat.
De attól az államtól, akit más nem hallasz a belpolitikában, mint hogy a gonosz unió a szemét Ukrajna, és akkor ehhez még tegyük hozzá, hogy és magyar
pénzügyi. Nem lehet beszélni, hogy folyamatosan szinteket ugrunk, mert amit te mondasz, az igaz, belpolitikailag igaz. Csak először tisztázunk egy szintet. Azon a szinten, ahol az államközi viszonyokat nézzük, és amire azt mondta a Péter, hogy legitim lenne, nem legitim, mert van egy államszövetség, ez a hivatalos része, amely Ukrajnát pénzeli, abban az esetben azért, mert nekem ott egy megye nem tetszik, vagy egy város, vagy egy régió, nem fogok annak az entitásnak kárt okozni, amelyik egyébként...
De az Európai Bizottság valójában nem támogatja a magyar kormányt ebben a vitában, ez szerintem jól látszik, ebben igaza van a magyar kormánynak, csak hát az, hogy ilyen... hogy az Európai Bizottság most nem áll a magyar kormány mellé, szemmel láthatóan örülne neki, hogyha az orosz olaj elapadása hamarabb bekövetkezne, mint az eredetileg meg volt állapodva. Ugye 2027 végéig kellene teljesen leválni az orosz energiáról. Nos, az Európai Bizottságnak nincs ellenére szerintem, amit az ukránok művelnek, vagy nem művelnek, mert nem... Tehát örülne annak, hogyha ezzel az Orbán kormánynak nehézségei lennének. Amit én mondjuk nem teljesen én értek ukrán oldalról, hogy miért nem mondjuk decemberben zárták el az olajat. Mert hogyha decemberben vagy novemberben zárják el az orosz olajat Magyarország felé, akkor a magyarországi olajtartalék kifogyott volna a választások.
Ott fáznék a gyerekkel a lakásban, az már egy tök más szint, mint most, hogy igazából...
Mert most a magyarországi olajtartalék a választások napjáig ki fog tartani. Lehet, hogy valamennyire felmegy majd a benzinára, de lesz olaj.
Egyébként bármilyen oldalról? És milyen szempontból? Mert egyfelől a Fidesz tudja használni, hogy lám-lám, erről beszélek. Másfelől viszont más azt mondja, hogy pont hogy, ugye az Uniónak, meg a Magyarországnak, meg tesz oda fricskát.
Amikor mit mond nektek Magyar Péter a sajtónak, mit mond erről? Mit mond erről Magyar Péter?
Magyar Péter a magyar kormányt hibáztatja, ugyanakkor nekem feltűnik, hogy nem ítélte el egyszer sem az ukrán fél magatartását, legalábbis kedd délelőtt.
Na mindenesetre szerintem ez beavatkozás a magyar választásokból, mint hogy minden ország a saját érdekeinek megfelelően, ha teheti, beavatkozik más országok választásába, amennyiben ezzel kapcsolatban valami dolga neki van. Én ezen annyira baromira nem lepődnék meg. Szerintem a Fidesz ebből rövid távon jól jöhet ki. Tehát rövid távon jól jöhet ki a háborúból, akár a közel-keletiből is, akár a választásokig is, hiszen valóban, ahogy mondta, tehát egyfajta súlyt ad annak a háborús fenyegetésnek, aminek eddig is volt valami súlya, csak éppen olyan értelemben volt súlytalan, hogy könnyen ki lehetett röhögni. Mert háborús fenyegetés van, a kamu ebben nem az, hogy háborús fenyegetés van, a kamu ebben az, hogy a Fidesz békét akar. De, ezt a kamut viszont nehezebb ilyen módon lelepni.
A választásokra ugyanazt gondolom, mint alapvetően, mint te. Szerintem a választás szempontjából egy ilyen rendszerben az ilyen kommunikációs megágyazásoknak, narratíváknak nincs jelentőség.
Az a lényeg, hogy az emberek mit fognak beszélni sorbanás közben a benzin.
Mondom, és szerintem nincsen, nem ez. Európában viszont van jelentősége. Én szerintem az európai politikusok egy picikét meg vannak húzatva, mert kicsikét az van, mint a demokratikus belpesti közvélemény velünk. Tehát igazából ő nem a Fideszen akar bosszút állni, hanem rajtunk. Tehát nekünk egyszer azt mondja, hogy he-he-he, nekünk volt igazunk. Igaz, hogy 16 éve ott pácolódnak egy szoba sarkába, és most azon az áron, hogy az összes politikai képviseletüket elvesztik, de egyszer azt tudják mondani, hogy de ceglédikém, rosszul láttak. Na mindig körülbelül így van az Európai Unió Magyarországgal, hogy magához a nagy kérdéshez már nem fog tudni hozzászólni, mert az Amerika, Kína, Oroszország szintjén dől el. Az Unió megpróbál fegyverkezni, és talán majd 2030-ra az ő elképzeléseik szerint ütőképes lesz, de addig is azért rúgjunk bele a plüsmaciba, az Magyarország, mert hogy az irritálja, mert mást mond. Várj egy picikét, annyit akarok mondani, hogy viszont szerintem a magyar kormány igazából erre játszik, vagy nem is a magyar kormány, személyesen Orbán Viktor, hogy ez az unión belül ilyen patrióta fellángolás, felhabzás, az erősebb lesz ezáltal. És egyébként szerintem van rá esély, hogy erősebb lesz.
Akkor egy három rövid dolgot mondanék. Az első, van itt egy párhuzam, ha a Fidesz, és akkor az Anikónak kedvezve belpolitikai kampány szempontjait nézem, láttunk már ilyet. A 2015-ben kezdődő menekültválság, az akkor lett igazán erős kommunikációs kampányfegyver Magyarországon.
Amikor már lecsengett.
Illetve amikor volt effektív jelenléte ennek a hétköznapokban, a pályaudvaroknál, szerintem, hogyha a kormánynak szembe jön most egy olyan alkalom, hogy nincs benzin vagy drága, és lehet azt mondani, hogy Zelenszkij elzárta.
Az jó.
Az igen.
Az, de akkor Zelenszkij buta? De, ha működik. És
Anikó, én azt próbáltam elmondani, nem buta, hanem 4 éve egy iszonyú nyomás alatt lévő fickó, aki elárulta a szándékait, amit én tökre megértek, mert 4 éve életveszélyben van az ország, amit vezet, az pedig a megsemmisüléssel fenyegetett. Tehát, hogy én ezt a részét ugyanúgy megértem, hogy megértem azt is, hogyha valaki Szíriából elindul bele a világba, mert ott neki rossz, és mondjuk Magyarországon a keleti pályaudvarnál nem kedves. De hogy, tehát szerintem van ez a része. Aztán van egy másik része, hogy ugyanakkor az nem működik valóban, hogy a magyar belpolitikai csatározásokat, ezeket a szalmalánk hülyeségeket, hogy ma éppen mit, bocsánat, mit telefonált be valaki, és arra mit reagált egy bárki, azt nem lehet összevetni egy olyan fontosságú dologgal, mint az évtizedekre meghatározott energiabiztonság. Itt jegyzem meg, arról nem szoktunk-e körben tárgyalni, hogyha szerinted szempont az, hogy a magyar belpolitikai sajtó mit mond Ukrajnáról, Ukrajnában mit mondanak Magyarországról, szerintem az még mindig egy visszafogott működés, hogy ezt nem tárgyaljuk. De mondom a harmadikat. És nem értem, kérdeztem, hogy mit mond erről Magyar Péter. Az, hogyha a kormánynak működik az, hogy ezt kommunikációs fegyverként használja, az azért van, mert van ez a végtelenül egyszerre ostoba és amorális működése az ellenzéki közvéleménynek, hogy a kiábrándult fideszeseknek riszál folyamatosan, mely kiábrándult fideszeseknek nem lehet azt elővezetni, amiről te beszéltél korábban, jelesül, hogy hát azért Ukrajnát mégiscsak egy pozitív szereplőként lehetne föltüntetni. Nem lehet. Egész egyszerűen nem lehet. Magyar Péter azért van csöndben ebben is, mert azt gondolja, hogy az ő szavazói azok úgy ábrándultak ki a Fideszből, hogy igazából csak a Matolcsit nem szeretik, meg a lopást nem szeretik, de Ukrajnát ugyanúgy utálják, utálják a melegeket, stb. Stb.
Figyelj, egyetlen dolgot csak azért nem maradjon itt a helyesbítenék. A pályaudvarokon 2015-ben voltak menekültek. A határzárat teljes egészében 2016 elejére bezárták. Már ott voltam az utolsó szakaszán, amikor a kerítést kiépítették.
Már nem tettem
októberére, 2016 októberére 10 körüli volt az illegális határátlépők száma, tehát mint egy béke évben. És akkor rendezték a népszavazást. És még a 2019-es európai parlamenti választási kampányban is migránsos kisfilmekkel ment az Orbán. Tehát nem a fizikai jelenlét, nem a tényleges veszély kell a politikai kommunikációhoz.
De az azért kell, tehát örülök, hogy elhangzott, hogy menedékkérők tömege megjelent a keleti pályaudvaron, mert az a magyar választópolgárok számára is láthatóvá tette, hogy miről van szó, főleg amikor olyan kormányzati plakátok jöttek, aztán láthattuk ilyet a Brexit kampányban is, ilyen félelmetesnek látszó tömeg,
menedékkérőknek
a tömegét ábrázolták,
nagyon nem értek
akár
egyet
a magyar
ezzel.
Kormányzati plakátok, akár a brexites kampány, és most én azt mondom, hogy azáltal, hogy felvetődik annak a lehetősége, hogy esetleg nem lesz benzin, vagy nem lesz olcsó benzin, ezáltal konkrétabbá átélhetővé válik a magyarországi választópolgárok számára az úgynevezett Ukrajna veszély. Mert nem orosz veszély van, ukrán veszély van a magyar kormányzati tálalásban, és megint vissza kell, hogy utaljak azokra a közvéleménykutatásokra, amelyek jóval ezen olajcső válság előtt készültek, és amelyekben az jön ki, hogy a magyar választópolgárok ugyan nem szeretik különösebben Putyint, de Zelenszkijt és Ukrajnát sem. Tehát amikor a kormány Ukrajna ellen beszél, jól tudja, hogy miről beszél, mert tudja az, hogy számos magyar választópolgár nem kedveli az ukrajnai vezetést.
És egyébként, ahogy a menekültválság idején is az volt az akkori ellenzék, az, amit most már új ellenzéknek nevezünk válasza, hogy szép lassan, először ugye valamilyen módon elvi alapon próbált megfelelni azoknak az elképzeléseknek, ami az ő agyában élt arról, hogy kik az ő választói, kik az ő szavazói, és akkor abszolút a menekültek érdekében, és a kormány menekült hisztériája ellen próbált fellépni. És nagyon gyorsan realizálták, az összes ellenzék szinte, hogy ez itt nem annyira működőképes, az ő választóik is félnek ettől az egésztől, nem szeretnék látni. És nagyon gyorsan az lett, hogy a kerítés marad meg, meg igazából tulajdonképpen mi menekültellenesek vagyunk, a DK-nál is, ami ugye nagy baloldali volt, és akkor végül is ő volt a Magyar Péter. Az, hogy Magyar Péter most nem tud ebben lépni, az azért van, mert Magyar Péternek egyetlen üzenete van, és egyébként ahogy közeledünk a választásokhoz, ez gyerek inkább leszűkül, csak ne Orbánt. Ugye, csak
de mi lenne, hogyha ezt
csak a... ne Orbánt üzenet, lenne, csak ne Orbánt üzenetnek a lényege az, hogy minden egyébről a választópolgár feledkezzen meg, mert ennek most nincsen fontossága. Nem, itt, nem most van itt az ideje, hogy ezt mondani szokták.
Én nem értek azzal egyet, hogy a menekültektől való félelem, vagy az ő utálatuk az, amely szavazatra konvertálható egy az egyben. Az embereknek van egy szorongás a világgal kapcsolatban, hogy az a fajta otthonosság, ami még pár évtized ezelőtt is volt, hogy az egyik ország megkülönböztethető a másiktól, az egyik kultúra a másiktól, már az Adrian Moll hangzott elő, pont az apám nézte ma a tévét, ugye pont a Falklandi háborúban, a skótok játszottak a ruszkikkal, a ruszkik nyertek a francba, vagy valahogy így van, tehát hogy ez a egyértelmű volt a világ, és hogy ez bomlik fel, és hogy nem csupán a menekültekből látja ezt, hanem a tévéből, az utcán mindenhol nem érzi magát otthon a világban, könnyű egy ilyennel, még akkor is, ha már nincsenek jelen, akkor hatott a legjobban, amikor nincsenek jelen, mert a szorongás ott van. És ugyanez a helyzet most a gazdasággal. Az, amit a második világháború után a jóléti államok ígértek, mindegy, hogy annak a nyugati vagy a szocialista verziója, béketábor, államkapitalista verziója, az napjainkra foszlik a semmivé. Nem ígérnek perspektívát. És az emberek csupán azt látják, hogy van valami, ami irdatlan költséget emészt fel 4 éve, nincs megoldása, és még a továbbiakban is erre kell majd pénzt fordítani. Más kérdés, hogy szerintem, ha ez a háború nem lenne, akkor sem állna végre, helyre a békevilág, meg az a fajta prosperitás, ami a 90-es évekig jellemezte, vagy talán a 2000-es évekig a világ nyugati felét benne minket. De tény és való, hogy ez még nagyobb terhet ró rá, és nem is a benzin így elsősorban, hanem amikor összefogják kapcsolni mondjuk az elmaradt uniós forrásokat, amivel kapcsolatban mindenki manipulál, hogy az mennyi is az annyi, mennyit kapott már vissza az ország, stb., azzal, hogy Ukrajnára kell költeni, és neki rosszabb. Ez a kérdés, hogy ez a trükk végrehajtható-e belátható határidőn belül. Mert egyébként ez a fajta egzisztenciális és tágan értelmezett egzisztenciális szorongás, tehát nem csak a pillanatnyi pénztárca helyzete, hanem a prosperitás, a jövőm, a gyerekem, a tudom, a tervezhető élet, az összekapcsolódik-e teljesen ezzel a mostani világszituációval, amiért nyilvánvalóan nem egy parányi kormány.
Hogy lehet azt a kommunikációt megfordítani, amikor 4 évvel ezelőtt, februárban ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát ismét, és akkor az volt az európai mondás, hogy akkor segíteni kell, nyilván velük kell lenni valami, és eltelt x idő, és lehet, hogy európai vezetők is úgy gondolják, hogy egyébként hát ez most már sokba kerül, akkor egyszer csak mondjuk azt, hogy jó, segíteni kell, ha legközelebb megtámadnak, de mondjuk, hát mondjuk egy fél évig. Mert mondjuk addig éri meg, vagy. Érted? Tehát nincs más lehetőség.
Hát hogyha egész egyszerűen nincsen arra egy tervem, hogy honnan, hová akarok eljutni, akkor az lesz, amit megint csak te tök jól illusztráltál az olaj kapcsán, hogy hát most már jó idő van, és most már nem az volt, hogy nem fáztál a gyerekeddel, stb. Amikor elindult ez a támadás Ukrajna ellen, és akkor tettük sorra, már nem minden, hogy úgy általában a közönyben a felajánlásokat. Emlékszem, volt egy, most próbáltam kikeresni valamelyik német edzőterem, ilyen fitness központ,
igen,
hogy ők mostantól kezdve náluk csak hideg vízben lehet zuhanyozni, nem lesz meleg víz, mert ezzel akarják gyengíteni az oroszok gazdasági erejét, akkor még orosz gáz volt Németországban, hogy azok az nekik eladott gázból.
Szállodánk wellness részlegét lezártuk, hogy ezzel, igen, segítsük Ukrajnát, ilyen, hó, abszolút.
Ez a fölöslegből adott ideig az úri közönség megcsinálja, de hogy ne legyek igazságtalan, a hétköznapi ember is tud áldozatot hozni, és azt mondani, hogy ma nem autóval megyek, meg tudom oldani, csak adott ponton fölteszi a kérdést, hogy egyrészt van egy óriási kontraszt az uralkodó osztály, vagy bármilyen politikai vezetés, és a saját romló helyzete között, és nem mondják neki azt, nem ilyen abszurd dolgot, hogy fél évig igen, aztán nem, hanem hogy hova megyünk, merre haladunk.
De és ki nem mondja
azt? Erre mondom az egzisztenciális
szorongást. De nem Oroszország, Anikó, azok az emberek, akiknek dolga lett, hát emlékezz vissza, Boris Johnsonnak kellett volna mondani, amikor oda ment Zelenszkijhez, és azt mondta, hogy folytassátok, hogy de egyébként mire számítva és meddig. Az európai vezetőknek kellett volna, akár akkor, amikor Orbán Viktor az unió soros elnökeként körbe ment, mindenkivel beszélt, és mindenki mondta, hogy ne beszéljen. Oké, ne beszéljen, hanem akkor mi lesz?
De ezen uniós vezetők között még mindig áll némi választói támogatottság. Tehát én azért azt látom, hogy még mindig jelentős azon pártoknak a támogatottsága, amelyek Ukrajna támogatása mellett érvelnek. Lehet, hogy többeket meglep, de például Meloni is Ukrajna támogatása mellett van, határozottan évek óta, amióta miniszterelnök, de hogyha megnézzük azokat a hagyományos pártokat is, amelyeknek köszönhetően az Európai Unió rengeteg pénzt fordít Ukrajnára és fordított, azon pártok egy része még mindig hatalmon van. Lett volna lehetőség például Németországban is leváltani ezeket az erőket, nem tették meg.
De erre mondtam azt, hogy ez a kérdés.
Az AfD Németországban még mindig nem kellően vonzó ahhoz, hogy a németek többsége azt mondja, hogy annyira megutálta már a jelenlegi politikai elitet, hogy inkább jöjjenek a Viszvártani.
Ezt mondtam neked, szorul, hogy ez a kérdés.
A félelemmel üzlete adott esetben az AfD-től való félelemmel, adott esetben az ukránoktól, a menekültektől való félelemben. Szerintem itt három szintje van az eseményeknek. Az egyik az, amiről te beszéltél. Ez az általános civilizációs összeroppanás, az egzisztencialista és nem is egzisztenciális válság a tudati válság. Ezt egyébként azért a nyugati civilizáció már 200 éve folyamatosan mondja magának, és át is éli, szóval most nem akarok Spenglerrel jönni meg az összes hasonlóval, de ez egy tény, ez egy állandó folyamat. A másik az az éppen aktuális geopolitika, az éppen aktuális olaj, az éppen aktuális kutak elzárása, megnyitása és a diplomácia, ez is egy szint, aminek megvannak a maga eseményei. És a harmadik, hogy ez hogyan realizálódik? Ez hogyan realizálódik a kisember mindennapjaiban, akiről te beszéltél? Hogyha ezt valahogy sikerül a hármat, legalább részletekben érintkező halmazokként, tehát metszetekkel jelentkező halmazokként ábrázolni, akkor ezekben a metszetekben valami működőképes politika születhet, az adott pillanatra nézve működőképes. De most egyre inkább ott tartunk, ez a felbomlás elméleted egy fajtája, hogy ezek a halmazok ezek egyre jobban távolodnak lassan, nincsen metszetük ezeknek a halmazoknak. És ezért önmagában egyik sem alkalmas arra, hogy elműködhesse, tulajdonképpen most akkor nagyot fog mondani, a civilizációnkat.
Igen, csak két dolgot az Attilának hadd mondjak, két nagyon rövidet. Az egyik az, hogy Meloni valóban mindig atlantista volt, valóban mindig kiállt ezen ügyekért, de pont Meloni volt az, aki pár hete azt mondta, hogy igenis, most már tárgyalni kell Putyinnal. Nem lehet azt csinálni, amit az Európai Unió éveken keresztül képviselt, Ukrajna állítólag az alkotmányába belírta, hogy nem tárgyalunk, de tárgyalni kell Putyinnal, különben nem lesz béke. Kettő, AfD, azért, ha jól értem, de te vagy a németes, ha jól értem, az AfD most került el azt, hogy egyáltalán betiltsák, mint pártot. Tehát azért az, hogy az AfD-nek mekkora a támogatottsága, az nem, nem ugyanazon a pályán halad, mint mondjuk egy keresztény konzervatív formáció.
Hát most jelenleg egyébként az AfD meg a CDU támogatottsága úgy helyek közelegában van.
Andrásra figyelünk.
Válaszolnék, hogy pont ezt mondtam, hogy szerintem ez a nem belpolitikai tét, hanem az, hogy az unión belül át lehet-e ütni azt az üvegplafont, ami egyelőre azért a jelenlegi mainstreamtől jobbra elhelyezkedő pártok felett van. Az AfD-t nem azért tartják távol a kormányzástól, mert egyébként mást mond orosz-ukrán relációban, mint a mainstream pártok, hanem azért, mert Németországnak jó oka van berzenkedni a szélső jobbra érkező politikai erőknek.
Hát az AfD nem koalíció képes, tehát az a pont, hogy az AfD-nek hiába van 20-valahány százaléka, hogyha senki nem hajlandó vele összeállni.
Kettes pont, hogy azért, hogy a politika nem csupán ilyen mindentől elvonatkoztatott erőterekről, meg trendekről szól, a személyeknek milyen szerepe van. Merkelnek ugyanazért elég sok hibája volt, egy-kettőt a fejére olvasnak, de az utolsó nagy formátumú politikus volt azon a fertájon. A 21-ben ő nem köszön le, talán egy kicsikét máshogy alakul ennek a kontinensnek a
én
sorsa.
Én nem tartom őt annyira harmadik, jó kancellárnak.
Szerintem ettől össze van zuhanva. Harmadik, hogy, és akkor keretbe foglaljuk ezt a mai beszélgetést, visszatérve egy kicsikét Iránra. Szerintem az a kérdés, Péter, hogy
Ha elkezdesz egy háborút, akkor hogyan akarod befejezni? Uniónak, amit mert Anikó célzott,
kérdés, hogy segítsen,
semmi elképzelése nem volt, hogy hogyan ér véget. Afganisztánnal kapcsolatban semmi elképzelés nem volt, hogy hogyan ér véget, és elköltöttek 2 millió dollárt. Kérdés az, hogy Irán esetében van-e terv, mert Ukrajna esetében szemlátomást nem volt.
És van-e terv arra, hogy befejezzék, vagy ez is egy állandósult válság?
Hát Trump azt mondta, hogy hetekig tartó háborúról beszélhetünk, úgyhogy még jövő héten is lesz témán. Köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek a figyelmet, jó éjszakát!